Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajdai Csabát hallják, a napvendége pedig Kemencei Ferenc, a Raiffeisen Bank vállalati, tőkepiaci és befektetési banki üzletágának vezetője, vezérigazgató helyettes.
Jó napot kívánok!
Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Beszélgetésünk apropóját tulajdonképpen az adja, hogy lassan 2023 végét írjuk, és hát áttekintjük a következő szűk egy órákban, hogy a Raiffeisen Bank miként és hogyan élte át ezt a nem egyszerű esztendő, tekintettel arra, hogy meglehetősen negatív volt a makrogazdasági környezet és hátszél. Ti hogy látjátok, miként hatott ez a hitelintézet működésére?
Valóban, ez nem volt egy egyszerű év. Kevésbé szólt ez az év az új hitelezésről, sokkal inkább arról, hogy a hitelemány minőségét figyeljük, annak a megőrzése egy nagyon fontos feladat. Azt gondolom, hogy ebben azért elég sikeresek tudtunk lenni. Ugye nagyon magas volt a forint kamat környezet, magas volt az infláció, és nulla körül nőtt a magyar gazdaság, ami által egy kis kereslettel találkoztunk ugye a vállalati hitelpiacon. És hát ebben a magas forint kamat környezetben csak néhány olyan üzletág volt, ami érdemben mutatott hitelkeresletet. Úgyhogy az euróhitelezés fontosabbá vált, illetve a támogatott programok talán még fontosabbá váltak, mint eddig.
Egyébként a gazdasági növekedés visszaesése egészen pontosan a recesszióból. Ti éreztek valamit? Vagy bármint milyen oldalon, ami direktbe hatásként jelentkezik?
Na, hogy érzünk, és elsősorban a belföldi kereslet, ami itt problematikus, és hát ugye azok az iparágak, azok az ügyfelek, akik ugye a belföldi kereslet irányába szállítanak. Tehát láthatóan ugye a reálbérek csökkenése és ez a visszaesés elsősorban itt jelentkezett. Az exportőrök, illetve a különböző ipari beruházások területén kevésbé érzékeltünk visszaesést. Úgyhogy itt kellett ugye legjobban figyelnünk, legjobban együtt gondolkodni az ügyfelekkel, hogy hogyan tudjuk áthidalni ezt a periódust, mert azért azt is hozzá kell tenni, hogy fordulatra számítunk.
Mármint a következő hónapok tekintetében?
Igen.
És szerintem az is foglalkoztatja a kedves hallgatókat, hogy például mikor jött az első negatív hátszél, idén vagy már a múlt esztendőnek a végén?
Ugye ezt lehetett látni már folyamatosan, és igazából az oroszországi háború kitörése után, ukrajnai háború, lehetett látni, hogy nagyon hirtelen megváltoznak a viszonyok, nagyon megemelkednek az energiaárak, és fölpörög az infláció. És hát ugye ez volt a legnagyobb baj, különösen ugye Magyarországon, ami teljesen kitett ennek az energiapiacnak. Úgyhogy ez utána jött ugye az állami kiadásoknak a visszafogása, a reálbérek csökkenése, tehát egy folyamatosan tovagyűrűző folyamat volt. Ugyanakkor az is látszik, hogy van egy fordulat ebben, tehát ugye láthatóan az energiaügyeket sikerül kezelni, az infláció lejjebb megy, a piac beáraszt ezeket a kockázatokat. Miközben ugye zajlanak az ipari beruházások, nagyon sok energetikai beruházás lendületet kapott, tehát mi igazából arra számítunk, hogy a következő év, az már a növekedésről fog újra szólni, 3-4% körüli növekedésben bízunk, és abban is, hogy a most egy szemegyűvé vált infláció az tovább csökken, visszamegy egy ilyen egészségesebb 5-6%-os sávba, hogy ezáltal lejjebb mennek a forint kamatok, tehát egy sokkal-sokkal kedvezőbb környezet lesz, mint eddig volt.
Hát akkor megfordítom az első kérdésemet, és egyébként ezt rögtön lehet érezni? Mármint, hogyha pozitívba vált át a gazdaság?
Hát azért mindig van egy kis, hogy mondjam, tehetetlenségi...
Mit mutatnak az eddigi tapasztalatok?
Tehetetlenségi nyomaték. Tehát, hogy ezzel a belföldi kereslet, amikor újra kezdenek nyomni a reálbérek, nem egyből fog megjelenkülni. Tehát inkább én azt mondanám, hogy maga a problémák elindulása is egy pár hónapos késéssel jelentkezett, ugye a keresletben, így a hitelkeresletben is. És hát ez fordítva is lesz jó néhány hónap, amíg ennek a pozitív hatásait ténylegesen látjuk.
Hát javaslom, akkor bontsuk szét itt a vállalat és a lakossági szegmens, nézzük első körben a céges vonalat, mennyire tudtátok őrizni a pozíciótokat 2023-ban, ha már így ilyen éves összevetést veszünk alapul.
Sokféleképpen tudjuk ezt igazából mérni. Mi azt gondoljuk, hogy egyik piacvezető bankként, hogy például az elégedettség, ügyfelelégedettségben továbbra is relatív az élmezőnybe vagyunk, ezt mutatják a méréseink. Kisvállalati hitelportfóliónk az átlagos hitelpiaci dinamika felett bővült, tehát itt a mikrovállalatok, KKV szektor, ugye a Széchenyi programok ebben nagy szerepet játszottak, tehát ott nagyon elégedettek voltunk. Ugye a támogatott hitelprogramoknak a teljes körét nyújtjuk, tehát ez azért itt egy fontos. Illetve van néhány olyan terület, és ilyen az energetikai beruházások, ilyen a külföldi ipari beruházások, amik jönnek Magyarországra, és az e köré épülő ekoszisztémák lehet mondani, ahol nekünk relatív nagy piaci részünk van. Tehát itt is jól tudtunk teljesíteni. Exportfinanszírozásban talán is egyik vezetőbank vagyunk. Tehát azon a piacon, ami volt, és amelyeként dinamikusan változott, csökkent, most már újra növekedésnek indul. Én úgy érzem, hogy mi tudtuk őrizni a piaci pozíciónkat.
Hol vagytok legerősebbek, melyik vállalati szegmensben? Mert hogy az vállalati szegmest magunk elé képzeljük a diagramon, és nézzük a KKV-kat, nagyvállalatokat, vagy éppen akár a mikrocégeket.
Ugye ez érdekes, a nagyvállalati területen, tehát nagyon sok külföldi beruházás, ugye német, osztrák cégek, multinacionális vállalatok, itt nyilván erősek vagyunk egy nemzetközi bankcsoportként. Ugyanakkor a top 200 magyar nagyvállalat, magyar exportőrök, KKV szintén, viszont dinamikájában az alsó középvállalat, KKV szegmensben ültünk a legjobban, és egyébként kiemelt cél, hogy ezt a szegmest is piaci részbe fölemeljük a nagyvállalati szegmens mellé. És hogy még egy speciális szegmest említenék, ez pedig a projektfinanszírozás. Tehát ott a bank a vezetők között van, legyen az energetika, legyen az ingatlan.
És hogy látjátok egyébként a 2023 vonatkozásában a hitelezési hajlandóságot, akár a bank részéről mennyire tudott a magas kamatszint ellenére a piacon őrizni a pozícióját, és hát ott lenni az első között, és hát a ügyfelek miként reagáltak egyébként, ugye megváltozott, és általában számunkra negatívabb kondíciókra.
Ez egyértelmű, hogy a kereslet visszaesett, és nekünk ugye azt kellett megnézni, hogy ennél a keresletnél mik azok a legjobb megoldások, amiket nyújtani tudunk. Ugye az euróhiteledés az fölértékelődött, ugye jelentős euróforrásokkal rendelkezve, nyilván ott, ahol ez lehetséges, tehát ahol tényleges euróbevételek vannak, ott próbáltunk ebbe az ügyfelkörnek segíteni, van számos olyan üzletág, exportőrök, ingatlanfinanszírozás, ahol ez lehetséges. Tehát ez mindenképpen egy fölértékelődő, itt a pozíciónkat azt gondolom, hogy még erősítettük is. Illetve hát, hogy a támogatott programok irányába koncentrálódott a kereslet. Itt ugye a Széchenyi programok folytatottak, a KAVOSZ programok, ezek nagyon jól működtek. Itt a 3-4 legnagyobb szereplő között voltunk mi is. Ugyanakkor az Exim Baros program is egy fontos lehetőség volt, ez azonban relatív korlátozottan állt volumenében, időtartamában rendelkezésre. Ugye korábban mi évek óta a piacvezetők voltunk az exportfinanszírozás Exim programok területén, most inkább a meglévő piaci részek alapján allokálódott ez a rész. Itt is fontos szereplők maradtunk. Forint oldalon egyértelműen és jelentősen visszaesett a kereslet. Tehát,
ennek okai? Akkor pár kondíciót említsünk meg, hogy lehetséges.
Ennek okai ugye a rendkívül magas kamatszint, tehát amikor ugye 18%-ig emelkedik a kamatszint, akkor ugye a változó kamatozású rövid hitelek hát borzasztóan drágává válnak a vállalati szektornak. Ugye a görbe, tehát középlejáratra azért ez ennyire nem emelkedett meg, de ott is olyan mértékű volt, ami a hitelkeresletet alapvetően visszavetette a forint beruházási hitelek. Tehát ami
akkor mit tanácsol egy bankár, hogyha mondjuk olyanok is hallgatnak bennünket, akik nem közgazdászok, vegyenek fel hosszabb távra szóló hiteleket, vagy várjanak, esetleg euróhitelbe ugorjanak át?
Hát ugye ez egy jó kérdés, ugye korábban sok mindenkinek mondtuk, hogy most van itt a lehetőség, most kell tartalékokat képezni, hiszen évekig nagyon alacsony volt a kamatszint. Ugye amikor már baj van, hát nyilván aki az áraiba tudja érvényesíteni, az annak nem probléma, hiszen az inflációs környezetben a rövid forint hitel is maradhat. Mi ugye sokszor azt tanácsoljuk, hogy előre kell gondolkodni, előre kell fixálni, előre kiszűrni a kockázatot. Amikor már baj van, akkor azt kell megnézni, kinek mire van lehetősége. Akinek van euróbevétele, vegyen eurót. Aki jogosult a támogatott programokra, Széchenyi, Baros, próbálja ezt kimaxolni, ezt optimalizálni. Hát a forint rövid, magas kamatozású hiteleket pillanatnyilag nagy volumenbe fölvenni, ezt nem nagyon javasoljuk.
Az árfolyam ingadozás, a kurzus változása mennyire hatja át a tevékenységeteket, hiszen láttunk azért itt 4 hanyas 4.30-as eurót is majdnem, és ugye most már beszélgetésünk idején azért megszállult az árfolyam, 3.80-as euróról beszélhetünk.
Hát igen, ugye euró-forint konverzióban mi vagyunk egyébként a legnagyobb piaci szereplő Magyarországon, tehát ez nekünk egy nagyon fontos tevékenység. Itt is azt tudom mondani, hogy ugye voltak szélső értékek 430 fölötti, aztán lement 365-re, tehát hogy alapvetően a valós kockázatokat kell kezelni az ügyfeleknek, mindenki a saját export-import pozíciója alapján, nyilván a lehető legjobb pillanatban. Tehát mi ebben tudunk jó tanácsot adni, ezt le tudjuk bonyolítani, előre tudunk kötni hedge ügyleteket. Egy ilyen volatilis környezetben, ami volt, ennek a volumene az nagyon nagy mértékben megnövekedett, és én azt is gondolom, hogy mi nagyon nagy mértékben segítettük a vállalatokat abban, hogy ez jól legyen kezelve.
És a visszajelzések alapján a vállalatok most ilyen kivárásra rendezkedtek be, vagy esetleg továbbra is aktívak, mármint az év hátralévő részében? Látván azt, hogy a kamatok elkezdtek mérséklődni, hogy pozitívabb a kicsengése a makrogazdasági várakozásoknak. Vannak már ennek ilyen pozitív előjelei?
A hangulat javul, tényes való, illetve hát itt azért van remény arra is, hogy az EU források ugye megindulhatnak Magyarország irányába, tehát több mindenkitől halljuk azt, hogy egy pozitívabb időszakra, egy jobb évre számít. De visszatérve erre, hogy ezek a változások azért ennyire nem gyorsak, tehát ahhoz azért kell néhány hónap reálbér növekedés, hogy itt tényleg a belső kereslet élénküljön. Az exportpiacok egy része azért az jól megy, és az energetikai beruházások azok nagy ütemben zajlanak, a Magyarországról jövő ipari tőke az folyamatosan jön. Tehát ezek a részek talán válságállóbbnak nevezhetők, nem a hangulat javul, de hogy a reálgazdaságban ez valós keresletként jelenjen meg, és növekedésbe forduljon, ez azért kell egy kis idő.
Van-e esetleg már valamiféle kikerekített szám 2023 egészéről, hogy a hitelezési dinamika mennyire esett vissza nálatok, ha még nem ejtettük ezt így konkrétan szóba?
Hát ugye ezt nagy egyedi tételek is mozgatják, illetve az utolsó hónapban is sok tranzakció van. Én azt mondanám, hogy összességében a hitelkönyv nem növekedett. Tehát gyakorlatilag stagnált a vállalati hitelkönyv. Pénzügyi intézmények területén volt növekedés, ott ugye az állami szereplők is jelentős keresletet gerjesztettek, ennek igyekeztünk megfelelni. Összességében a hitelkönyv nem növekedett.
És hát mint minden vezető bankár téged is megkérdezlek arról, amelyet sok kereskedelmi banki vezető mond, hogy szinte is kizárólag 2023 évet a támogatott hitelprogramok uralták és tarolták. A Raiffeisen esetében áll ez a képlet, vagy ez túl le van egyszerűsítve?
Hát én azt mondanám, hogy ez igaz. Visszatérlek arra, hogy az euróhitelezésben is azért voltak jelentős volumenek ott, ahol tényleg ezt meg lehetett tenni árfolyam kockázatilag, de tény és való, hogy a támogatott programok fölértékelődtek ebben a kamat környezetben.
Hát ejtsünk néhány szót róluk. Baross Gábor hitelprogram, gondolom bejátszott azért a tőkeprogram is különböző lábai.
Igen, tehát ugye a Széchenyi, tehát a Kavosz Széchenyi kártyaprogram például, ugye a Széchenyi Max program, ebből 920 milliárdot folyosított a magyar bankszektor, ugye minden nagy bank aktív volt, ebben mi is aktívak voltunk, a legnagyobbak között voltunk.
És ugye ez az a konstrukció, amit leginkább a KKV szektor érez.
Alapvetően igen. Alapvetően igen. Az Exim termékek, erről nagyon fontos beszélni, itt ugye évek óta a legjelentősebb partner vagyunk. Ezek nagyon jó termékek, de limitáltan álltak rendelkezésre. Én azt gondolom, hogy fontos lenne nyilván a forrás szerkezet költségeknek megfelelően ezt újra bővíteni a következő időszakban.
Ja, akkor maradunk egyébként továbbra is a hitelezés témakörül. Néhány szót ejtünk a lakossági hitelekről, ott milyen állományi kép bontakozik így 2023 végére.
Hát ott nagyon jelentősen visszaesett a lakossági jelzálog hitel kereslet, ugye összhangban azzal, ahogy az ingatlanpiaci tranzakciók is visszaestek, ugye a csok is gyakorlatilag a városi csok kifutott, és ugye új szabályozások jelentek meg. Itt, amiben bízni lehet, hogy a hozamgörbének az a része, amit azért a középlejáratú hitelek felé mutat, most már kicsit alacsonyabban van. Az új csok, ami ugye talán használt lakásra is, ha jól tudom, rendelkezésre áll, akkor az adhat egy új lendületet. Sok mindentől fog ez ismételten függeni. ugye alacsonyabb kamatszint, új csokszabályozás, növekvő reálbérek, tehát van pár dolog, ami arra felé mutat, hogy itt is elértük a mélypontot, de a visszaesés az nagyon jelentős volt ebben az évben a
alakításban. Hát, látva itt a jegybanki kamatpolitikát, és amely tényleg arra rendezkedik be, hogy folyamatosan csökkenjen a általános kamatszintvel együtt jegybanki alakokat is természetesen, mit lehet itt jósolni a következő évre vonatkozóan, mikor látjátok azt, hogy lesz egy hitelbum, amelyre ugye mindenki számít?
Olyan hitelbum, mint ami az elmúlt években volt, valószínűleg nem lesz. Én azért abba szeretnék bízni a lakossági oldalon, hogy egy 5% körülre eső infláció, 6% körüli kamatszintnél már, most ez rövid, a középrejátú kamatszint is ugye csökken, összhangban ezekkel a támogatott programokkal, olyan boom nem is, de az idei nagyon alacsony értékhez képest egy nagyon jelentős növekedés.
Tehát, ha jól veszem ki a szavaidból, akkor úgy látszik, hogy ilyen kivárásra vagy kiátszásra kell berendezkednünk ezen a téren is?
Így van.
Tehát a hosszú távú hatások azok nem rögtön az a...
Nem rögtön, 2000... de az idei mélyponthoz képest azért egy felfutásra számítanék. A vállalati üzletágban is optimisták vagyunk. Ugye, ha a jövőre 3-4%-kal nő a gazdaság és a GDP, és minden területen remélhetőleg lesz javulás, tehát zajlanak az ipari beruházások, élénkül az export, remélhetően az állami megrendelések oldalán is építőiparra, ha gondolunk, egy nagyobb kereslet várható. Ugye a belföldi kereslet irányába mutató KKV tevékenység is nő, tehát ez kombináltan egy alacsonyabb kamatszinttel arra kell, hogy mutasson, hogy több hitelezés lesz, ami aztán segíti a gazdasági növekedést.
Milyen fontos ágazatokban vagytok jelen már, mint ami a, hogyha levetítjük ide a vállalati finanszírozás, vagy vállalati szegmest, amely a Raiffeisennek mondjuk kvázi az erőssége, szóba került az imént az építőipar ezentúl?
Építőiparon túl, hogy általában az export iparágak nagyon erősek, az agrárszektorban nagyon erősen jelen vagyunk, de ugyanúgy a gyógyszeriparban. Tehát én azt mondanám, hogy ágazatilag lefedjük az egész gazdaságot, és hát szegmensben is, tehát nagyvállalat, állami nagyvállalatok, középvállalatok egészen a mikroszintig. Úgyhogy ilyen értelemben van egy-két ágazat, ami kifejezetten preferált, az agrár az például.
Apropó, hát ugye éves alapon 88%-os volt a ugrás az agráriumnak, amit a teljesítményben, hiszen tavaly akkora volt a visszaesés. Ezt éreztétek finanszírozás terén?
Éreztük. Tehát ugye ez egy volatilis
ágazat.
Tehát itt azért nagyon sok
minden, amelynek ugye 4 hónap az ellensége.
Befolyásolja, így van. És hát azért ugye az ukrán helyzet is egy befolyásoló tényező. Ugyanakkor a termés meg nagyon jó volt itt az elmúlt időszakban. Ugye a korábbi nagy készleteket is finanszírozni kellett, nyilván egy inflációs környezetben magasabb készletállományok, magasabb vevőállományok, ez önmagában növelte itt a rövid finanszírozást. Ja, mi ezt azért eléggé komplexen nézzük, ezt az agrár üzletágat, tehát ez fölöleli a növénytermesztést, feldolgozóipari inputanyagtermelés, integráció, gépforgalmazás kapcsolódó módon alapanyagfeldolgozás. Ez nagyon komplex és nagy üzletág. Ugye erős szerepünk van ebben, itt elköteltek vagyunk, mint Raiffeisenként az anyavállalatnál Ausztriában is, a vidékbankja, a mezőgazdaság, élelmiszeripar bankja a Raiffeisen. Ez Magyarországon is egy nagyon-nagyon fontos üzletág nekünk.
Köszönöm szépen, tartunk most egy pár perces szünetet, jönnek a hírek, és utána folytatjuk a beszélgetést.